Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt, szervusztok! Ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, mondom hányadika van, június 5, szerda, 8 óra, 8 perc. Itt van Mihálovics András.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, jöttek SMS-ek, a közlekedésre gyorsan rápillantok szolgalelkűen, a Gyáli úti baleset hatásait lehet még látni befelé az Illatos út után, mert hogy torlódás van arra felé, ha hinni lehet az információ. És nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy hagyjatok engem békén ezzel a 244-essel.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Hát és azzal kezdjük, hogy írtatok nekünk a legutóbbi beszélgetés alatt.
De már hányszor? Abból,
de nem baj, és erre akarunk is buzdítani, hogy tegyétek nyugodtan, és írjatok ilyen HR témákat, kérdéseket. Adásról adásra próbáljuk őket feldolgozni, sőt, aki valami nagyon személyeset akar, az a GS exkluzív keretében Andráékkal minden szerdán 5 órától át tudja beszélni a problémáit, legyen ő munkavállaló vagy munkaadó. Na, ennyi bemelegítés után köszöntjük tehát Deák Andrát, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatóját. Szia!
Sziasztok, jó reggelt na, mindenkinek!
Nem vagy könnyű helyzetben, mert a hallgató ugye azt a kérdést tette fel, hogy mondjam meg a főnökömnek, ha úgy gondolom, hogy hülyeséget.
Igen, ez lesz a fő téma, és ez egy nagyon izgalmas, de még röviden, csak pár szóban, mert az is felmerült itt kérdésként, hogy főnök és vezető között van-e különbség, és ha van, akkor micsoda? Hogy ezt tudjuk-e tisztázni?
Hát minden vezető főnök, de nem minden főnök vezető.
Köszönjük szépen, András, akkor Andrea, mehetünk is tovább.
Jó. Na hát ugye onnan indítottunk, hogy, és azért is gondoltam, hogy ezt is azért válaszoljuk meg. Valóban két ilyen fő kérdés érkezett múltkor, hogy mi a különbség a vezető és a főnök között, illetve amit András is említett, hogy hogyan mondjam meg a főnökömnek, ha úgy gondolom, hogy hülyeséget csinál. És én azért kezdeném valóban a vezető és főnökkel röviden, mert hogy azzal fejeztük be múltkor, ha emlékeztek, meg a hallgatók is, hogy ki legyen a vezető a csapatból, és ugye ezt jártuk végig, hogy mi történik, ha kívülről hozunk, ha belülről nevezünk ki, mik az előnyei, hátrányai, és ehhez én azt gondolom, hogy szépen csatlakozik is ez a vezető és főnök. Én azt szoktam mondani, mert azért mi HR-esek ugye mindig próbálunk kitalálni mi is kis témákat, hogy legyen mivel foglalkozni, de hát az ember, ahogy megy előre és tapasztaltabb lesz, én azt gondolom, hogy most minek hívjuk, hogy vezető vagy főnök, ez tényleg most csak azért érdekes, hogy valami kis magyarázatot lehessen adni, de vannak szuper jó főnökök és pocsék vezetők, vagy fordítva, tehát, hogy, mert hogy miért mondom ezt? Itt a HR szótárban ugye most a főnök, ő a mumus, tehát ő az, akit nem hívunk olyan jónak, aki nagyon a régi módi eszközökkel vezet, és akkor a vezető, aki meg a modern. És akkor nagyon sokszor mondják ezt interjún is, amikor interjúztatunk embereket, hogy kihangsúlyozza, hogy ő nem szereti a főnököt, ő vezetőt keres, vagy hogy ő maga egy vezető. De a lényeg, hogy én próbáltam egy picit összeszedni, hogy mi az egyik, mi a másik. Hívhatjuk őket így, de nem ez a lényeg. Tehát tényleg őszintén mondom, hogy lehet, hogy vannak valakinek régebb módi stílusai, vagy eszközei, de lehet attól még egy szuper főnök, és lehet, hogy valaki MBA-t végzett, és megtanulta az összes modern eszközt, és ettől még nem lesz jó vezető.
Igen.
Tehát azért itt emberileg egy főnöknek nagyon sokat oda kell tenni ahhoz szerintem, hogy
hát a főnök evolúciója az, amikor vezetővé válik, ha jól
Ez nem rossz, igen, mert a főnökben kicsit benne van ez az aláfölé rendeltség, ez a rétegződés, a vezetőben meg inkább, jó, hogy ő is ott áll a toppon, de ő ilyen csapatvezető, tehát ő tud egy szintre is kerülni. De
és
tud.
Mély megnyugvással töltött el, hogy ez a vezető főnök ilyen terminus technikus, az nem a meeting értekezlet, tehát hogy ugyanúgy értekezlet van, csak most már meetingnek hívjuk, ugyanúgy főnök valaki, csak most már illik vezetőnek hívni.
Hát igen, tehát én azt gondolom, hogy mindegy, tehát nem ez a lényeg, hívhatjuk tyúknak és macskának, vagy bárminek, tehát hogy nem ez a főnök, vagy vezető, vagy igen, amit mondott, meeting értekezlet.
Te vagy a macska a cégnél.
Na, szóval, hogy én összeszedtem, akkor hívjuk szegény negatívabbat, vagy nem annyira modernet főnöknek, hogy ő hogy működik általában, de mondom, hangsúlyozom, van, aki ettől még nagyon-nagyon jó főnök. Tehát ő inkább egy tekintélyel alapú, ő inkább egy hierarchiában, autokraciában gondolkozó, inkább olyan, hogy ez a hatalomnak tekinti azt, hogy ő mondjuk a tetején van egy csoportnak, vagy egy cégnek. Nagyon fontos számára a kontrollálás, ugye erről nagyon sokszor beszélgettünk, hogy azért ez azért is van, mert néha sokszor ők saját magukban sem biztosak, és nem bíznak senkiben, és ezáltal kontrollálnak, de megint hangsúlyozom, ez nem azért, mert ő a főnök, vagy ő a vezető, ez bárki lehet. Inkább bizalmatlanok, az történik, amit ők akarnak, inkább utasításokat adnak, mint hogy megbeszélnék. A motivációt nem tartják fontosnak, a munkahely egy hely, ahova dolgozni jövünk, így aztán a büntetés is az, hogy mondjuk megvonjuk a bónuszt. Egyedül döntünk, nem vonjuk be a kollégákat, csak a munkán van a fókusz, kevésbé vagyunk empatikusak, és mondjuk ugye szoktunk beszélgetni januárban az évelei értékelő beszélgetésekről, ott inkább számon kér, a hiányosságokra fókuszál, de ő maga kevésbé ad visszajelzést, főleg pozitívat, vagy hogy milyen irányba lehetne fejlődni. Ezzel szemben a vezető az igen, amit mondtatok is, amit Balázs is mondott, hogy inkább partnerségben gondolkozik, inkább egy ilyen win-win alapú vezetésben, hagyja szabadon dolgozni a kollégáit, alapból bizalmat ad, ami ugye nem egyenlő a vaksággal, ezt szoktam sokszor hangsúlyozni, és már itt a műsorban is többször elmondtam, tehát az, hogy bizalmat adunk, az nem azt jelenti, hogy közben nem tartjuk a szemünket rajta a csapaton, vagy az adott projekteken. Egy nyitott párbeszédet folytatunk, meghallgatjuk a kollégákat, bátorítjuk őket arra, hogy ők is jelezzenek vissza. A csapattal együtt hozunk döntéseket, empatikusak vagyunk, támogatóak vagyunk, de ennyire tökéletes senki nincs. Tehát ennek a kettőnek persze. Egy keveréke, ha működik, az teljesen rendben van.
Vagy a felsorolt kritériumoknak mondjuk a egyharmada működik, akkor már jó.
Igen. Ami látható, hogy nehezen viselnek az emberek, amikor a jelöltekkel beszélgetünk, amikor nagyon hangulatember valaki, és kiszámíthatatlan, amikor nem tiszták a célok, nem világosak az elvárások, hiányoznak a keretek, egy folyamatos bizonytalanság van, de ez ebből jön, hogy ha valakinek hangulatingadozása van, akkor ugye egyik percben nagyon örül, a másik percben tönkre megy a cég, és ezért ezt nagyon nehéz lekövetni az embereknek is.
Akkor nézzük meg most már tényleg,
hát igen. Csak hogy akkor most a főnöknek, vagy a mindegy. Vezetőnek adjuk visszajelzést.
Ezt már ne tupírozzuk ezzel. Valakinek, aki főnök vagy vezető, azt mondjuk, hogy hülyeséget csinál. Illetve úgy gondoljuk, és fontos szerintem ezzel kezdeni, hogy biztosan jól ítéljük meg, és biztosan hülyeséget csinál-e, vagy én gondolom ezt. És akkor ennek az egész kommunikációját próbáljuk meg valahogy sínre tenni.
Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, tehát azért valljuk be őszintén, hogy éppen azért, mert adott esetben egy csapatban dolgozó, tehát most hívjuk beosztottnak, alkalmazottnak, mindegyinek hívjuk, ő azért nagyon sok mindent elviekben nem is tud dolgokról, tehát ő valamit lát, és azt valamihez köti, és ő lehet, hogy azt hülyeségnek tartja, de valójában az nem hülyeség, csak az egy hosszabb távú dolognak lesz majd az eleje. De most még azt ők nem tudják, hogy mi az. Tehát ugye nem, egy vezető nem mindent oszt meg, mert nem oszthat meg mindent. a csapatával, és ilyenkor azért nagyon sokszor van, hogy azt hiszük, hogy hülyeség, de az aztán nem hülyeség.
De meg nem is tud, meg nem is kell, mert lehet, hogy éppen nincs is tudása, vagy kompetenciája, képzettsége ahhoz valakinek, hogy megítélje azt, hogy amit ő most lép, az tényleg hülyeség, vagy nem hülyeség.
Igen, így van. Én amit szoktam javasolni, hogy ha valahol szeretünk dolgozni, ha valahol tényleg fontos számunkra, hogy ez a cég működjön, szeretjük a kollégákat, a napi munkánkat, stb., akkor van értelme annak, hogy oda menjünk és beszélgessünk. De ha különben, úgy szoktam mondani, hogy 20 000 forintért váltanánk, és már az is motiváció, akkor felesleges. Tehát csak azért, hogy kötözködjünk, azért nem kell oda menni senkihez, és elkezdeni mondani, hogy szerintem ez hülyeség, amit te csinálsz. Ha tényleg ezt komolyan gondoljuk mi is, és a komolyan gondoljunk, az úgy indul, hogy előkészülünk erre az egészre, tehát győződjünk meg arról, hogy jól értettük a helyzetet, van elegendő információnk, ez nem egy ilyen folyosói pletyka, készüljünk fel a beszélgetésre, gondoljuk át, hogy rendben van, mi azt gondoljuk, hogy ez hülyeség, de akkor milyen alternatív javaslatokat tudunk tenni.
De gondolom a felkészülés az is tartozik, hogyha ez tényleg folyosói pletyka, és nem tudunk róla többet, akkor ez tisztázandó, ülünk le vele beszélgetni, de persze nem ezt is megfelelő keretek között.
Persze, így van. És hát arra is készüljünk föl, hogy ő is esetleg visszakérdez.
Persze.
És
kitől hallottad ezt? A Kovács mondta? Régóta tudtam, igen, hogy fúrtok alulról.
Hát, vagy én azt mondom, hogy ez egy teljesen normális kérdés ilyenkor egy vezetőtől, hogy rendben van, te hogy csinálnád, segíts nekem akkor. Tehát, hogyha ez most tényleg nem egy olyan, amit csak azért csinált, mert a többiek még nem tudják, hogy miért csinálta, hanem tényleg lehet, hogy hülyeség, vagy nem jól átgondolt, akkor, és ő is úgy érzi, hogy nem biztos, hogy a legjobb döntést hozta, akkor vissza fog kérdezni, hogy rendben, akkor segíts nekem, hogy csináljam. És akkor azért tudjuk elmagyarázni, hogy ezt miért tartjuk jobbnak, vagy célra vezetődnek, és hogy szerintünk, amit mi javaslunk, az milyen előnyökkel járhatna. És mindenképpen hangozzanak el konkrétumok, tehát konkrét példák, tényszerű magyarázatok, miért gondoljuk, hogy ez a döntés hibás lehet, használjunk adatokat, tényeket az érveink alátámasztására, és legfőképpen azért legyünk empatikusak mi magunk is. Tehát ez, amit mondok, hogy ne mindenáron kötözködni menjünk oda.
Na de Andrea, kedves Andrea, hát nem azért vagyok én a főnök, hogy döntsek bizonyos kérdésekbe, és hát ezért kapom a több fizetést, meg ezért vagyok én a főnök, hogy döntsek, és nem is biztos, hogy jó minden aspektusát megosztani egy döntésemnek. Sokszor hallani ilyen felvetésekre, még talán olyan emberektől is, akik vezetők és nem csak főnökök, hogy figyelj, köszönöm az észrevételedet, én vagyok a főnök, én döntöttem így, vállalom is a következményeit, köszönöm, hogy itt jártál és megosztottad velem mindezeket, de akkor is így
hát
lesz.
Ez nem hangzik a legjobb megoldásnak.
Miért? De miért?
Én azt gondolom, hogy amit mond az András is, tehát vannak helyzetek valóban, amikor nincs olyan, hogy most itt válogatunk, tehát nincsen válogatás.
Hát ez az én vagyok a főnök, menj vissza a helyedre dolgozni, azért
nyilván jó, ezt... hát nem így, de...
Én nem így fogalmaznék, hanem én ilyet nem mondok, ne haragudj. Én azt mondtam, hogy húzzál vissza gályázni, nem azt, hogy menj vissza a munkahelyre.
Jó. Tehát a lényeg, hogy semmiképpen ne támadjunk személyesen, akkor valószínűleg azért nyitottabb fülekre is találunk, és mindenképpen meg kell hallgatni az ő érveit is. Viszont biztos, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor egy vezető kénytelen azt mondani, hogy most ez lesz. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy én is tudom, hogy nem ez a legjobb döntés, de most ezt kell tennünk. De azért a vezetők szemszögéből is fontos nézni, hogy legyenek azért ők is nyitottak arra, hogy tényleg lehet, hogy valaki jót mond, vagy jót mondhat, és lehet, hogy most ezt már nem tudjuk megváltoztatni, de mondjuk egy következő döntésnél ez lehet. És ugye itt kanyarodunk vissza, és azért volt jó, hogy előbb beszéltünk erről, hogy főnök-vezető, mert hogy alapvetően egy jó vezető az bevonja egy döntés előtt az embereket. Dönteni ő fog, de meghallgatja már előtte, hogy ki hogy indulna el, összegyűjti ő maga is az információkat, és azután dönt. És lehet, hogy olyan biztos nem lesz, hogy mondjuk leül egy 5 fős csapat, megbeszélnek valamit, aztán a főnök vagy vezető eldönti a végén, hogy lesz, hogy mind az 5-nek tetszeni fog. Általában ez nagyon ritka, de mondjuk a többségnek tetszen, vagy legalább egy része tetszen a döntésnek. Tehát az mindenképpen fontos. És az is nagyon fontos, hogy bemegyünk, elmondjuk, és lehet, hogy valóban az lesz, amit az András mond, hogy bocs, de most ez így lesz, és én így döntöttem, akkor azért ne sértődjünk meg, és mondjunk föl egy hónap múlva, vagy akár két hét múlva, hanem akkor mondjuk azt, hogy rendben, tehát értsük meg, hogy az miért lett így, és aztán mi magunk is ebben próbáljuk meg őt támogatni, még akkor is, hogyha 100%-ban nem értünk egyet, mert hát ilyen biztos, hogy lesz. Amit még nagyon fontosnak tartok, az időzítés. Tehát nem rohan ebédelni, és elkapjuk a folyosón, vagy éppen szabadságra megy, és akkor, hanem megtalálni azt a megfelelő időpontot, amikor nyugodtan le lehet ülni, és nyugodtan lehet beszélgetni, nem tudom, fél órát, órát, most ez ugye témától függő, hogy ez mennyire hosszú vagy rövid. Tehát ez nagyon fontos, és fordítva is fontos, hogy biztos ti is találkoztok az életbe olyannal, hogy valaki odaszalad, mond valamit, az tovább szalad, vagy egyszerűen csak közli, hogy akkor beszélni akar veled, és az ember, hát legalábbis én kezdőként biztos ilyen voltam, hogy jó, akkor gyere, gyorsan beszéljük meg, és ma már nem teszem ezt, tehát, hogy akkor ó, rendben van, akkor kérlek készülj fel, szedd össze, hogy mit miért gondolsz, és akkor nem tudom, hogy üljünk le, és beszéljünk.
Én nagyon imádom, hogy így muníciót adsz a Ács Gede Kántor párosnak, hogy hogyan ássák alá vezetői tekintélyemet, de akkor most én kérnék segítséget.
Itt nem vagy vezető, bocsáti, demokrácia van, úgyhogy ezt ott hangsúlyozunk.
Ezért tart itt ez a világ. Igen. Na mindegy, szóval, hogyha ha most akkor vezetőnként kérek segítséget, ja nem vezető, főnökként, bocsánat, nehogy már még vezetőnek tituláljam magam, amikor én vérbeli főnök Na. vagyok. Szóval, hogy ha jön egy ilyen kritizáló munkatárs, akkor hogyan kell viselkedni? Mondjuk akkor, hogyha valami tényleg nagyon jó ötlet van, és hajlok rá, hogy egyet értsek vele, vagy hogy kell viselkedni akkor, amikor már akkor tudod, hogy ez egy hülyeség, vagy hogy ez nem megvalósítható?
Szerintem a legfontosabb az mindig a nyitottság, és egyben az őszinteség. Tehát el lehet mondani, hogy csak ugye nem bántóan, tehát mindig az a fontos, hogy ne arról szóljon a történet bármelyik oldalról, hogy én meg akarom mutatni, hogy te hülye vagy, én meg okos vagyok, hanem azt mondani, hogy figyelj, ez egy érdekes szempont, ez egy érdekes nézőpont, most ezt nem tudjuk, vagy nem akarjuk, vagy figyelj, szerintem ez ezért nem jó, tehát meg lehet azt mondani, hogy miért gondolom azt, hogy ez nem jó, csak mondom, nem úgy, hogy a másikat földbe döngöljük, és akkor megint azt érzi, hogy na jó van, akkor tényleg én vagyok a beosztott, és itt nekem kús a nevem. Tehát, hogy mert ez nagyon fontos lenne, hogy egy olyan bizalmi légkörben dolgozzanak az emberek, ahol megmernek szólalni, mert nagyon-nagyon sok jó ötlet tud jönni alulról, és sokszor a legkisebb embertől, tehát nem feltétlen a vezető társunktól, hanem emberektől, akik akkor léptek be a céghez, egy alacsonyabb pozícióba,
máshogy
látják,
így van. Jött egy kérdés hozzánk, hogy lehet-e a támadó agresszív viselkedés, mármint vezetői oldalról eredményes, hosszú távú sikeres vezetői tulajdonság?
Ez álkérdés, hát erre egyet lehet válaszolni, nem.
Nem feltétlenül szerintem.
Tehát az a kérdés, gondolom, hogy a vezető lehet-e támadó állandóan, meg agresszív, meg nem tudom.
És ez vezethet-e eredményre?
Hát most gondoljuk, mégis beleültette a szöget a fejembe egy kalapács.
De és ha olyan emberekkel dolgozom, olyan iparágban.
Mert a Steve Jobs például pont ilyen volt. Igen. Tehát agresszív volt, támadó, hajszoló, és hát milyen céget épített az Apple-ben?
Igen.
Igen, csak azt se felejtsük el, hogy akkor, amikor, és ugye itt beszélgettünk már generációkról, meg generációs kérdésekről. Ez a mai fiatalok nem fogják elviselni, tehát nem fognak egy ilyen légkörben dolgozni, ott fogják hagyni. Tehát akkor, amikor a Steve Jobs ezt az egészet csinálta, akkor egy teljesen más viszony volt még egy főnök és egy beosztott között. Ráadásul ő azért ugye egy olyan dolgot csinált, ami annyira egyedülálló volt, hogy mindenki oda akart tartozni. Ilyenek mindig lehetnek, és nem mondom, hogy egy-egy cégnél
tehát
ez nem
akkor
működhet,
van olyan eset, van olyan szitu, amikor éppenséggel vezethet eredményre.
Hát, hogy eredményre vezethet, ezt nem tudom, nekem tőlem ez végtelenül távol áll, ez valószínűleg átmegy a hallgatóknak is, meg nektek is.
Persze.
Én nem támogatom ezt, én nem gondolom, hogy hosszú távon az jó, hogy gyomorgörcsel bejáró emberek mennek be, és én úgy látom, hogy a mai fiatalok, és most már nem csak szó szerint fiatalok, mert ugye bizonyos generáció már 30 éves, meg 31-2, tehát már nem teljesen fiatalok, nem fogják elviselni. Tehát nem fognak dolgozni, el fognak menni máshova. És amikor egy olyan piacról beszélünk, ahol munkaerő hiány van, ott azért én azt gondolom, hogy ezeket érdemes átgondolni, de olyan szempontból is, tehát most nem csak érdekből, hogy azért, hogy legyen munkaerőm, hanem azért, mert egyszerűen mindenkinek kellemesebb egy ilyen környezetben dolgozni. Világos. Tehát én nem hiszem el, hogy az, aki állandóan támad és agresszív, az neki jó.
Aha.
Hát én nem gondolom,
igen,
hogy ez neki jó.
Ezt írja a hallgató, zseniális történet a pénzügyi vezető, nem kell megindokolni. Nálunk a pénzügyi vezető azzal a konzerv mondattal zavar el mindenkit, hogy adójogi kockázatot érzek benne.
Jó, ugye, na most akkor megint, ez azért egy megint másik terület. Tehát a pénzügy azért egy elég exakt terület. Hogy lehet, hogy ilyenkor le kell vele ülni, és azt mondani, hogy rendben van, mik azok az adójogi kockázatok, és hogyha én vagyok a vezetője, mert gondolom itt egy vezető beszélt a saját pénzügyi vezetőjével, akkor azt mondom, hogy rendben van, ezért vagy ezért csináljuk, én vállalom a felelősséget, és akár ezt írásba is adom. Ehhez viszont a vezetőnek kell egy kockázatot vállalni. De megkérdezni azért meg lehet, hogy ugye adójogi kockázat és adójogi kockázat között is lehetnek különbségek. Tehát nem mindegy, hogy az milyen kockázat, vagy miről szól. És mondhatjuk azt is, hogy természetesen minden, ami adójog, akkor azt itt elvágtuk, és nem tudom én. De vannak olyan dolgok, amik a cégtől is függ, a működésétől, ez nagyon sok mindentől függ, hogy mit hívunk kockázatnak. Tehát, hogy most azért mondja a pénzügyes, mert nem akar vele foglalkozni, mert az többlet munkát jelent, vagy azért mondja, mert tényleg én ilyenkor különben azt csinálnám, hogy nem csak őt kérdezném meg, hanem ismerősi körbe, vagy üzleti körben egy másik vezető, pénzügyi vezetőt is. Tehát ilyenkor, amikor azt érezzük, hogy nem biztos, hogy ez a válasz, mert azért nagyon sokszor kap az ember azért nemleges választ, mert az illető nem akar vele foglalkozni, nem akar vele, mert tudja, hogy az a többlet munkája lesz, és inkább kikerüli, akkor érdemes ezt, és ez ugyanilyen az ügyvéd, akár a pénzügyes, de nagyon sok területre föl lehet sorolni, hogy nem akarnak az. Ezért is mondom, hogy amikor valaki velünk beszélni akar, akkor előbb készüljön föl, írja össze, hozzon érveken, ilyenkor 10-ből 8 ember elkopik.
Világos.
Mert ha már dolgozni kell vele, igen, akkor azt már kevésbé szereti. Ő azt szeretné, hogy most neki volt egy érzelmi fellángolása, oda szalad, elmondja, azt tovább szalad. De az egy csomó embert esetleg fölidegesít, vagy nem tudom. Tehát ő kiventillálta az ő kis problémáját, és utána a másik ötnek viszont problémát okozott.
Világos. Oké, hát akkor a hallgatóknak is azt tudjuk tanácsolni, hogy készüljenek fel, és gyűjtsék össze a problémáikat, majd hetente egyszer borítsák rátok, ugye, mert hogy 5 óra környékén, szerdánként a GS exkluzív keretében ugye tudtok segíteni munkaadónak, munkavállalónak egyaránt, hogyha hozzátok fordul, és ez teljesen ingyenes, ráadásul kötetlen beszélgetés formájában. Andrea, köszönjük szépen ezt a mostanit is. Jó munkát.
Igen, és hát, hogy annyi, hogy akkor tényleg küldjék nyugodtan a kérdéseket, mert szerintem ez itt sokkal érdekesebb tud lenni.
Persze,
hogy azokra a kérdés, sokkal életszerűbb, hogy azokra válaszolunk, ami tényleg érdekli őket, hogyha jön ilyen, akkor dobják.
info@millasreggeli.hu jöhetnek a HR munkahelyel kapcsolatos kérdések, bármilyen rázósak is legyenek ezek.
Köszi, Andrea, még egyszer, szép napot kívánunk.
Köszönöm én is, szép napot nektek is, sziasztok.
Deák Andrával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
John Maynard Keynes, angol matematikus közgazdász, az egyik születésnapunkunk 1883-ban ezen a napon látta meg a napvilágot, és hát amit nagyon sokat idézünk tőle, hogy ez a hosszú távon mindnyáján halottak vagyunk állítása, de emellé azért még hoztunk egy frisset, vagy egy kevésbé sokat emlegetettet is. Azt mondja, az adócsalás az egyetlen szellemi tevékenység, ami némi hasznot hoz.
Most már mindenki érti, hogy miért kényszista mindenki ebben az országban? Köszönjük a figyelmet!
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na, épp ez utóbbiban jött a segítség, és nem is csak a külföldi, hanem egyáltalán a piacra lépést illetően, ugyanis ezt támogatja a NIU új programja, aminek Impulz a neve. Erről fogunk, ezekről a részletekről fogunk beszélgetni Olá István, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vállalati kapcsolatokért felelős igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na nézzük, hogy mit tud pontosan az Impulz, miféle program ez, kinek szól, kinek segít, miben, és mekkora támogatási összege, mert nyilván ki lehet találni, hogy a segítség jöhet szakmai oldalról, tudás alapú megoldásokkal is, de nyilván a pénz is egy fontos kelléke a vállalkozásoknál ennek.
Igen, igen, nagyon jók a kérdések. Ugye a Nemzeti Innovációs Ügynökség igyekszik leszedni a teljes ökoszisztémát, és az Impulz program ennek az ökoszisztémán belüli kifejezett területére fókuszál, azokra a kis és közepes vállalkozásokra, ahol piaci potenciállal bíró innovációs tevékenység van tervben, vagy akár már zajlik is. Itt egy szolgáltatás vagy termékfejlesztésről és annak a piacra jutatásáról beszélünk, és ezeket a tevékenységeket támogatja szakértői csapatokkal. Úgyhogy lehetősége lesz 30 cégnek az Impulz programban arra, hogy hónapokon át együtt dolgozzon különböző szakértői csapatokkal, és különböző területeken fejleszte az innovációs projektjét. Aha. Nagyon fontos, hogy ugye ez nem cash támogatás, ez nem financiális támogatás, ezek olyan szakértői támogatások, ahol együtt dolgozunk a céggel, és együtt fejlesztjük a projektjét.
Aha, tehát amikor azt mondjuk, mert olvastuk a sajtóanyagban ezt az 5, illetve 7,5 milliós értékű támogatást, akkor ez egy olyan szolgáltatáscsomag, amit be lehet így árazni nyilván szakértői, meg tudás oldalról, meg egyáltalán, de ez nem egy ilyen pénzes fizetés, hanem inkább a tudás alapú támogatás, hogy menjen a szekér a startupoknak.
Így van, ugye különböző területeken támogatjuk a cégeket, itt az innovációs projektfejlesztés, a projektötlet validációja, ennek az üzletfejlesztési modell építésére ugyanúgy fókuszálunk, ahogy az ökoszisztéma helyes használatára, és nyilván az örök kérdése a finanszírozási és tőkebevonási lehetőségekre, de itt valóban szakértői támogatásokon keresztül kísérjük az innovációs csapatot és projektet hónapokon át.
Aha. Ez egy viszonylag korai fázis, ugye, mert ahogy említetted, itt a validálást elősegítendő is egy cél ennél a támogatásnál. Ezt hogy lehet akkor kiszűrni, hogy, vagy kik bírálják el, hogy érdemes-e, tart-e abban a fázisban az adott fejlesztés, vagy az adott innováció, hogy az tényleg érdemes lefoglalkozni, és eljusson a validálásig?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos szakasz, tehát validálásra nem csak a projekt indulásánál van szükség, hanem a prototípus termék után is, sőt a piaci bevezetés után is folyamatosan ugye szükségünk van azokra a vevői visszajelzésekre, ami garantálja, hogy a helyes irányba halad a termék vagy a szolgáltatás. Ezeknek a technikáknak a oktatására, tanácsadására is kifejlesztettünk az Impulz programon belül egy nagyon fontos modult, és hát nyilván ennek a fontosságát is mindenképpen el szeretnénk helyezni az innovációs csapatok fejében. Ne részegüljünk meg az első sikerektől, hiszen a piaci igények, a vevő igények változhatnak, és minden szakaszban nagyon fontos ezekhez a piaci igényekhez a legközelebb lenni az innovációnak.
Uh-huh. Ez körülbelül, ja igen, 30 céget említettél, ugye, startupot, aki hozzáférhet ez. Ők már megvannak? Tehát a jelentkezés már lezajlott, megvannak a shortlistesek?
Mint hogyha kicsit startup tél lenne, elmúlt ez a nagy startup őrület, nyilván a gazdasági nehézségek visszafogták a gondolataim szerint legalábbis ezt a startupper szénának a fejlődését valamelyest.
Igen, ugye az elérhető források azért valamennyire befolyásolják ezeket a hangulatokat. Itt nem kifejezetten csak startupokra koncentrálunk, itt ugye maga a projekt van a fókuszban, és nem elvárás az, hogy kockázati befektető bevonására bármilyen szakaszában sor kerüljön ennek a tevékenységnek, hiszen vannak olyan típusú innovációk, amelyek kifejezetten igénylik az ilyen típusú támogatást vagy partnert, de vannak olyanok, amik nem. De valóban, tehát ezek különböző hullámokban ismét ugye trendi témák lesznek. Mi igyekszünk következetesen és hosszabb távra gondolkodni. Tehát ugye maga a projektfejlesztés és annak a validációja az mindennek az alapja, hogy ez végül egy startup vonalon fog kifutni kockázati befektetővel, vagy egyéb úton fog tovább haladni. Azt mi előre nem is szeretném meghatározni.
Tehát akkor az is előfordulhat, hogy már egy működő vállalkozásról beszélünk, tehát teszem azt, egy jó menő pékségnek van egy ötlete egy új kifli pöndörítő gépre, és akkor ezt kéne valahogy piacra dobni, vagy ennek a segítségéhez fordul a névűhöz. Ez egy valós eset?
Valós, abszolút valós. Nagyon sok olyan céget találkozunk, akik 10-15-20 év akár sikeresek, eredményesek, viszont az innováció területén viszonylag még újnak számítanak, és nagyon, nagyon hasznos számukra ez a fajta segítség, hiszen a napi működésük mellett adott esetben új módszertanokat, új tevékenységeket kell beépítenünk egy innovációs projekt fejlesztésébe és eljuttatására az ügyfélhez.
Uh-huh. Igen, azt még nem tisztáztuk, hogy megvannak a jelentkezők, ezek shortlistesek, ez a 30 cég, vagy még lehet jelentkezni?
Igen, igen. Mai naptól javaslom mindenki figyelje az innovációs ügynökség honlapját és social csatornáit, hiszen mai naptól lehet benyújtani ezeket a jelentkezéseket, és ez mindaddig nyitott, amíg a 30 hely feltöltésre nem kerül, tehát nincsen shortlist, mai naptól szabad a jelentkezés.
Nagyon klassz, akkor ezt javasoljuk mindenkinek, tehát a NIV csatornáin honlapján nyilván megvannak az információk és elérhetőségek. Nagyon köszönjük, izgalmas dolog ez, és nagyon hasznos ez a támogatási forma. Köszönjük szépen még egyszer, szép napot neked!
Én is köszönöm!
Szervusz!
Szép napot! Szervusz.
Olá Istvánnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vállalati kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Beszélgettünk a máhitelekről, most is azt tesszük, de egy picit finomítjuk ezt a helyzetet, megnézzük, hogy az Y és Z generáció, illetve hát így a fiatalabb korosztály hogyan áll ehhez, mit hoznak otthonról például, az hogyan épül be a pénzügyi tudatosságukba. Nád Kántor Mariannával fogjuk ezt átbeszélni, a Cofidis márka és marketing kommunikációs vezetőjével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na megjelent ez az új kiadványot, hát úgy-úgy, ugye, hogy mindig csináltok egy ilyen hitelmonitor, Cofidis hitelmonitor című reprezentatív kutatást, ami nagyon sok mindennel foglalkozik, de mi most arra fókuszálunk, hogy a fiatalok hogyan muzsikálnak.
Engem az érdekelne, hogy az otthoni minták azok mennyire jönnek, mert én igen. Emlékszem, amikor fiatal voltam még egy másik évszázadban, akkor egy csomó dologra mondtam azt, hogy biztos nem azt fogom csinálni, amit anyám én.
Igen, igen, tehát ez a kutatás ebben a negyedévben a generációs alapélményeket vizsgálta, hogy ez mennyiben befolyásolja a pénzügyekkel, pénzhez való hozzáállással kapcsolatos attitűdet az egyes generációknál, és hát igen, jól rátapintottál a lényegre, az alapélményt azt határozza meg, hogy mit hozunk otthonról. Tehát másképp gondolkodnak a pénzügyekről, a baby boomerek, akik a mértékletesség úgymond megtestesítői, egyrészt nem csak a koruk miatt, hanem mert ők is ezt hozták otthonról, és ezt is adják tovább a gyerekeiknek. De azért a fiatalabb generációkra, tehát az YZ generációra még jellemző az, hogy ők még ezt kapták, tehát ez addig nyújtózkodja, meddig a takaródér sok kicsi sokra megy, ugye ezek az Intelnek, amiket még kaptunk, de ők már ezt kevésbé szeretnék átadni a gyerekeiknek, tehát nem nagyon álszándékukban ez szerint sem élni, sem ezt továbbadni a következő generációnak.
Ez mit jelent, és hogy csapódik le náluk? Tehát a fiatalabb korosztály hajlamos egyáltalán a takarékoskodásra, spórolásra, vagy ezek még nagyon távoliak azok a célok, bármi legyen az. Ugye szoktuk mondani, hogy nem terméket, szolgáltatást vesznek, az meg azt feltételez, vagy élményt vesznek, az meg azt feltételezi, hogy az meg egy ilyen pillanatnyi, ilyen impulzív költés inkább, mint hogy félretegyen. Szóval hogy néz ki a pénzügyük? Hogy gondolkodnak?
Igen, abszolút az Z-generáció 42%-a vallja azt, hogy megenged magának extra kiadásokat, mert az életet most kell élni, ugye az ő céljai azok általában rövid távon már szükségesek, tehát nem tud azokkal annyi évet várni, tehát rájuk abszolút ez a jellemző, hogy felkutatják a lehetőségeket, és élnek is azokkal, tehát legyen az akár egy hitelfelvétel, sokkal kevésbé szkeptikusak vagy elutasítóak egy hitelfelvétel kapcsán, illetve szélesebb palettán mozognak, tehát a több lábon állás, befektetések kezelése vagy keresése, rugalmas hozzáállás a pénzügyekhez, ez abszolút jellemző rájuk, tehát ők is tudatosak, csak másképpen, tehát nem zárkóznak el a különböző lehetőségektől, nyitottabbak ezekre.
Uh-huh. A tudatosságnak a kezdete, hogy ez mondjuk ezt a hozott példát a szülőktől, de tőlük kapjuk az első pénzeinket is, ha kapunk, és hogyha lehetőségük van például zseppénzt adni. Ez hogyan épül be a jövő gondolkodásába a fiataloknál? Ezt tudjuk-e, vagy felmérhető-e? Tehát, hogy ennek van-e valamilyen hosszú távú hatása, vagy azt mondja, hogy marha örülünk neki, azt már el is égetjük, de nem gondolkodunk erről, hogy komolyabban, hogy ez mit is jelent, hogy nekem van egy ilyen apanázsom.
Igen, hát a zseppénzt vizsgáltuk egyébként, ez egy ilyen generációkon átívelő, jól bevált módszer a gyerekek pénzügyi nevelésére, és ez meglepő módon ez minden generációra ugyanolyan arányban jellemző, és ugye jövedelmi szinttől sem függ ez, tehát hogy itt mekkora összegről beszélünk, az ebből a szempontból teljesen irreleváns. Tehát igen, kapnak zseppénzt, még hogyha ez a mai világban már akár virtuális formába terelődött át, tehát értem itt az alatt, hogy bankkártya vagy telefon, mobiltelefonra
feltöltött. Igen, nagyon sok pénzintézet ugye látott ebbe rációt, van, és csomó termék készül fiatalok számára.
Így van, tehát maga a fogalom az abszolút nem sínylette meg az éveket, hogy úgy mondjam, tehát teljesen bevált módszer, és az is kiderült a kutatásból, hogy akik nem kaptak zseppénzt, vagy ilyen bevételt, azok a mai napig kevésbé tudatosan állnak a pénzügyekhez, vagy a pénzkezeléséhez, és még a korban is van egy kis eltérés, hogy korábbi generációknál azért ez inkább a 12-13-14 éves kortól kezdődően volt ez a fogalom bevezetve, azért manapság már ez inkább a 9-10 éves gyerekek is kapnak már zseppénzt.
Uh-huh. Még egy nagyon fontos, hogyha példa és tapasztalás, hát elég sok családot rosszul érintett, sőt valamilyen formában mindenkit az elmúlt időszakok válságai, és akár kezdhetjük ezt, nem tudom, a 2009-10-estől folyamatosan kaptuk az évet, ugye aztán jött Covid, infláció, stb. Ezek mennyire hatnak riasztólag? Nyilván voltak családok, akik bajba kerültek, és a fiatal is ezt látta.
Igen, és akkor elmagyaráztuk a gyerekeknek, hogy az az infláció, hogy veszek neked 3 gombóc fagyit, és megeszem az egyiket belőle, és úgy kapod meg.
Igen. A hitel probléma meg az, hogy lásd, fölvettük a hitelt, és most ilyen bajba vagyunk az életben, soha, kisfiam. Tehát ilyenek vannak-e?
Igen, azt láttuk, hogy az elmúlt évek válságai változást hagytak, vagy nyomot hagytak nyilván a pénzügyi tudatosságban, és leginkább az Y és Z generációra hatottak, tehát ők saját bevallásuk szerint ennek hatására tanulták meg akár ezt a rugalmas alkalmazkodást, váratlan helyzetekhez, tehát hogy mindig felkészülten várjunk egy ilyen helyzetet, vagy legyünk rá felkészülve, különböző befektetési formáknak a keresése, több lábon állás, tehát ebben az ő generációk fejlődött a legtöbbet, hiszen nyilván ők szembesültek legváratlanabb módon, az idősebbek azért már ezekkel találkoztak életük során, tehát tényleg a fiatalabb generációkra ez ilyen formában hatott abszolút.
Egy másik mondás is eszembe jutott, és nem tudom, hogy erre kitért a felmérés, de nagyon érdekelne, hogy az a rémálmom, hogy ha velem valami történik, valami tragédia, akkor mondjuk életem értelme annyira adja el a cuccaimat, amennyit mondtam, hogy amennyiben mondtam, hogy kerültek. Szóval van-e füllentés pénzügyekben, meg van-e hivalkodás pénzügyekben? Mert ugye azt szokták mondani, hogy a pénz irányítja a világot, különösen igaz ez az Z-generációra, hogy akkor lefényképezem magam egy kötek 20 000-essel. Vagy, tehát, hogy ilyen ezek a pénzügyekkel kapcsolatos attitűdök valahogy visszaköszönnek ebben a felmérésben. Vagy akár a dugi pénz, vagy tűpénz nevezzük akkor kultúráltabban.
Igen. Hát a felmérésben erre is rákérdeztünk, és a magyarok 60%-a azért füllentett már a valós költéseiről, tehát arról, hogy mennyibe került akár egy adott termék, vagy amit megvásároltak. Itt az átlagos összeg olyan 40-50 000 forint között mozog, tehát azért nincs akkora nagy füllentés, hogy úgy mondjam, de például az egyáltalán nem jellemző, hogy dugi pénzük legyen, amit mondjuk akár eltitkolnak a családtagok elől, vagy ha van, akkor ezt nem vallják be, még egy ilyen felmérésben sem, úgyhogy ez meglepő volt, és szerintem még egy ilyen érdekes aspektus az, hogy beszélnek-e otthon pénzügyekről, vagy arról, hogy akár napi kiadásokról, költésekről, és ebben azért az idősebb generáció ez jobban jellemző. Tehát a fiatalok már nem szeretnek annyira erről beszélni. Tehát nyilván a fontos horderejű döntésekről beszélnek, de napi szinten rájuk nem jellemző, hogy kiadásokról, anyagiakról, inflációról, stb. Témázgatnának.
Oké, köszönjük. Még egy fél egy percünk maradt. Tehát tényleg csak nagyon röviden, hogy ti mit látok hiteltrendekben, mert volt egy ilyen beszélgetésünk reggel, és ez még érdekes lenne egy ilyen kofidiszes oldalról, megközelítésről.
Hát abszolút azt látjuk, hogy élénkül a piac, tehát nem hallottam a korábbi beszélgetést, hogy az aspektus, de fogyasztási élénkülés van, és ugye ez a leghamarabb a személyi kölcsönök piacán csapódik le. Mi két trendet látunk, egyrészt az egészen nagy összegű személyi hitelfelvételt, és a kis összegű hitelek felvételi. Tehát van egy ilyen nagy rés a kettő között, ugye a nagyobb összegeket, 8-10-12 milliót, ezeket általában lakásfelújítás, lakásvásárlás kiegészítésére keresik, és a kisebb összegeket meg akár váratlan kiadásokra, vagy megélhetésre, vagy egy gyorsan kellő, elromlott egy háztartási gép, stb. Tehát ezek a kisebb 3-400-500 000 forintos összegek jellemző.
Stimmel, egybevág a korábbi beszélgetésünkkel. Nagyon köszönjük ezt a beszélgetést, és szép napot, jó munkát.
Én is köszönöm, sziasztok!
Nát Kántor Mariannával, a Cofidis márka és marketing kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
Aki után pedig Czoller Andi jön a hírekkel.